Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Júniusban megtorpant a kereslet a magyar ingatlanpiacon. Erről azonban az eladók egyelőre nem vesznek tudomást. A szakértők szerint nem ritka az 5-10%-os túlárazás, de nem egy esetben a piaci árnál 25-30%-kal is többet kérnek a tulajdonosok a meghirdetett ingatlanokért. A következő percekben először arról kérdezem az ingatlanos szakembert, hogy mi lehet az oka az ingatlanpiaci megtorpanásnak. Ezt követően az ország egyik legnagyobb logisztikai szolgáltatójának ingatlan stratégiájáról lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az ingatlanpiac?
Tehát akkor először a júniusi ingatlanpiaci megtorpanásról. Itt van velünk a vonalban Balla Frigyes, a Balla Ingatlan Irodák operatív igazgatója. Szervusz, Frici!
Szia, Laci! Köszöntöm a hallgatókat is!
Korábban beszéltünk arról, hogy némi fellendülés tapasztalható volt az ingatlanpiacon, de most mintha ez fékeződne. Rosszul látom én ezt?
Jól látod. Az elmúlt fél évünknek az éve most május után egy kicsit megtörni látszik. Egészen májusig egyébként nagyjából úgy láttuk, hogy a tranzakciószámok és a keresések is emelkedő trendet követnek, viszont most júniusban volt valamekkora megbicsaklás. Ezt kettő dolognak tudjuk be. Nyilván minden évben nagyjából ez a nyári szakasz, a június, július, augusztus nagy részben már a szabadságolásokról szól. Nagyon sok ügyféltől, eladótól is, meg vevőtől is halljuk azt, hogy nyilván halasztuk el, vagy esetleg mondjuk toljunk rajta valamennyit, hiszen most a szabadság az első. De mondjuk ebben nincsen újdonság, nyilván aki az ingatlan piacon dolgozik, az tudja, hogy minden évben erre számítani lehet. A másik viszont, ami fékezte valamelyest a piacot, az az, hogy a tavalyi év végén meghirdetett kamatplafonnak vége lett. Ez a kamatplafon ugye azt biztosította, hogy 7,3%-nál nem fognak többet kérni a bankok a jelzálog hitelekért. Jelentősen nem nőttek az ingatlan hitelek, viszont az kijelenthető, hogy most a csökkenés az megállt, és volt olyan bank is egyébként, aki valamelyest emelt, úgyhogy a jelzálog hitelezésnek a kamata most megtorpant. Ez nyilván ez a kettő együtt már érezteti a hatását az ingatlanpiacon, és azt tapasztaltuk, hogy júniusban kevesebb tranzakció zajlott le, mint az azt megelőző néhány hónapban.
Ugye, ha az ember így logikusan végig gondolja egy olyan piacon, ahol nem nagyon mozdulnak a lakások, vagy csak nagyon lassan, és az az elmúlt hónapokban azért elmondható volt, hogy a pezsdülés is arról szólt, hogy a legjavát kezdték el kiszemezgetni a vevők a piacon lévő lakásoknak, tehát hogy nem mozdulnak túl gyorsan a lakások. Ez az árakra volt bármilyen hatással is? Tehát történt egy árcsökkenés?
Hát a magyar ingatlanpiac tapasztalatunk szerint úgy működik, hogy a tulajdonosok a médiából azonnal meghallják a jó híreket, és valahogy késleltetve hallják meg a rossz híreket. Tehát, hogyha mondjuk hónapokon keresztül az jön a médiából, hogy emelkednek a tranzakciószámok, jobban megy az ingatlanpiac, mint mondjuk korábban egy éve, akkor a tulajdonosok ezt úgy veszik, hogy emelniük kell az ingatlanok árán, és nyilván felkeresik a kollégáinkat, megkérik, hogy tegyünk rá az ingatlanra 5%-ot, 10%-ot, attól függ, hogy nagyjából, hogyha megnézik a többi ingatlanhoz képest, hogy hol tart az ingatlanok, valamelyest úgy gondolják, hogy itt az ideje, hogy emeljenek. Fordítva viszont olyan, mintha késleltetetten történne mindez, legalább fél évnek el kell telnie, fél évnyi negatív hír után jutnak el talán a tulajdonosok oda, hogy valamelyest akkor csökkenteni kellene az áron. És valószínűleg ugye most 2024-ben ez történhetett, hogy a tulajdonosok, mivel látták, hogy jobban megy az ingatlanpiac, elkezdtek emelni az áron. Viszont, ahogy mondtam, most elkezdett megtorpanni a kereslet az elmúlt mondjuk egy-másfél hónapban. Ennek köszönhetően elkezdenek elszakadni egymástól a hirdetési árak meg a keresleti árak.
És körülbelül mekkora eltérés lehet a vágyott ár, vagy az ügyfelek által elképzelt árak és a valós piaci ár között? Persze tudom, hogy nem lehet ezt általánosságban megmondani, de nagyjából tolig mit tapasztaltok a piacon?
A kollégáinknak elég eltérő tapasztalataik vannak, attól függően, ugye, hogy Budapest vagy az agglomeráció melyik területén dolgoznak. A nagy átlag az azt gondolom, hogy ilyen 5-10% körül mozog, de vannak extrém példák is. Volt olyan kolléga, aki 30%-os eltérést is tapasztalt. Összességében azt gondolom, hogy nagyjából 5-10% lehet az eltérés a kereslet és a kínálati árak között.
Hát tulajdonképpen ez maga az alkú mértéke, nem? Vagy ennél nagyobb alkuk is létrejöhetnek mostanában?
ennél nagyobb alkú is létrejöhet. Ugye attól függ, hogy milyen ingatlanról beszélünk, a családi házaknál ennél akár nagyobb is elképzelhető, egy olyan 15%, míg a kisebb alapterületű ingatlanoknál, és mondjuk a tömegingatlanoknál, paneleknél, ott viszont ennél szerényebb szokott lenni, általában 3 és maximum 5%.
Akkor nem lehet, hogy az eladók azt gondolják, hogy ennyivel túlárazzák, és akkor benne van az alkú lehetősége. Egyáltalán, de hogy látod, hogyan érdemes hirdetni egy lakást? Az árán, vagy akár még az alatt, mondván, hogy ez az ára, és ebből nincs alkú, vagy hagyni kell ezt az 5-10%-nyi alkú lehetőséget, és akkor jól érzi magát a vevő. Szerinted melyik vezet gyors eladáshoz?
Ugye attól függ, hogy az ügyfeleknek mi a legfontosabb szempontjuk. Van olyan ügyfél, aki nagyon gyorsan szeretné eladni az ingatlanát. Hogyha valaki gyorsan akarja adni, akkor azt javaslom, hogy mindenképpen reális árhoz nagyon közel hirdesse meg az ingatlanát. Ott szerintem 3%-os túlárazás még beleférhet, ugyanis egy 3%-os túlárazásra el fogja érni a piacon akkor a legkomolyabb érdeklődőket. Egy 10%-os túlárazás valószínűleg a komolytalan érdeklődőket fogja oda vonzani. Ugyanis a 10%-kal túlárazott ingatlanoknak olyan érdeklődők is ki fognak jönni, akik nem feltétlenül ingatlant akarnak vásárolni, elképzelhető, hogy csak mondjuk arra kíváncsiak, hogy az ő lakását akkor mennyire tudná eladni, és nem feltétlenül a komoly vételi szándékkal rendelkező vevőket fogja elérni. Hogyha viszont valakinek az lenne a terve, hogy szeretné megkapni azt a pénzt, ami neki mindenképpen szükséges, és mondjuk neki nem fontos az, hogy rövid határidővel meglegyen, akkor ott akár 5%-ot, vagy esetleg 6%-ot, 7%-ot is el tudok képzelni túlárazásban, de 10%-ot már senkinek nem javasolnék, mert a 10%-os túlárazással az ingatlanunk valószínűleg nem fogja elérni a komoly vételi szándékkal rendelkező vevőket, és nem feltétlenül a saját kategóriájában kezd el versenyezni az ingatlan. Itt arra gondolok például, hogyha mondjuk 10%-kal túlárazunk egy ingatlant, akkor az lehet, hogy mondjuk a kerületnek egy jobb részével kezd el versenyezni, vagy esetleg mondjuk a 10%-ban még az is benne lehet, hogy akár egy erkélyes vagy egy félszobában nagyobb ingatlannal kezd el versenyezni, és ott nem állja meg a versenyt.
És mi a helyzet azokkal a példákkal, amiket te is említettél, hogy akár 30%-kal is túláraznak bizonyos ingatlanokat, ott egyáltalán nincs is érdeklődés?
A 30%-kal túlárazott ingatlanok esetében nagy valószínűség szerint az a helyzet, hogy olyan ingatlanokat árulnak a tulajdonosok, amik nagyon nehéz összehasonlítani a többivel. Ilyenek például ugye a családi házak. És ilyen esetben a tulajdonosok nem azt nézik egyébként, hogy mondjuk a piacon milyen hasonlók vannak, hanem azt nézi, hogy mondjuk az elmúlt 10-20 évben mennyit költött az ingatlanra, vagy esetleg azt nézi, hogy neki mennyi pénzös lenne szüksége a továbblépéshez. Hogyha egy tulajdonos ezeket a szempontokat tartja fenn előtt, nem pedig a piaci árhoz viszonyítja az ingatlanokat, akkor azzal fog szembesülni, hogyha meghirdet 30%-kal túlárazva egy ingatlan, akkor valószínűleg csak az ingatlanosok fognak jelentkezni, akik esetleg mondjuk szeretnének megbízást kapni, de egészen biztos vagyok benne, hogy komoly vételi szándékkal rendelkező vevő nem fog rá jelentkezni.
És akkor ezt akár hónapokig el se lehet adni, vagy eljön az a pillanat, amikor azon az áron el tudja adni?
Hát itt kettő dolog történhet szerintem. Az egyik, hogyha a tulajdonosnak szerencséje van, és mondjuk egy emelkedő piaci árral találkozik, akkor elképzelhető, hogy fél év, egy év múlva a piac valamelyest utolérje az ő ingatlanát, és akkor már nem 30%-kal, hanem csak mondjuk 10-15%-kal lesz túlárazva, amikor már nem annyira jelentős a különbség. A másik opció pedig az, hogy a tulajdonos mégiscsak valamilyen külső sürgető tényező arra ösztönzi, hogy engedjen valamennyit az ingatlannak az árából, és így már vonzó lesz a ügyfelek szemében, úgyhogy ezt a két opciót tudom elképzelni.
Na most még röviden arról, hogy nagyjából hogy alakulnak az átlag négyzetméter árok Budapesten, és mi szabja ezeknek a határt?
Hát egy olyan 750 ezer és 950 ezer forint között mozog a budapesti lakásoknak a négyzetméter nagy átlagban. Természetesen nyilván ettől eltérő négyzetméter árakkal találkozik valaki, hogyha mondjuk a belvárosban keres ingatlan, mert akkor másfél és 2 millió forint közötti négyzetméter árakat találhat, hogyha esetleg valaki mondjuk kicsit kintebb megy, de még marad egyébként a jó közlekedéssel rendelkező 13. kerületnél, akkor egy olyan 1,3-1,4 millió forintos négyzetméter árakkal találkozik. Hogyha valaki esetleg azt mondja, hogy maradt Pesten, de mondjuk Zuglóban nézeket, akkor ott inkább ilyen 1 millió forinttal találkozik. Hogyha átmegy Budára, akkor pedig ott is inkább a másfél millió. És mondjuk attól függ, a 12. kerületnek a jobb részein, ott akár 2 millió forintos négyzetméter árak, vagy a második kerületben is akár 2 millió forintos négyzetméter árakkal is találkozhat valaki.
És mi húzza le az átlagot az 1 millió alá? hogyha ilyen magasak a frekventáltabb környékeken a négyzetméter árak használt lakás esetén?
Hát ugye lefelé pedig ott is van eltérés. Általában ugye Budapestnek a pesti kerületei, ott is a szélső kerületek, például mondjuk a 15. kerület, a 17. kerület, a 18. kerület, a 19. kerület, 20. kerület, mondjuk a 23. kerület pedig lefelé húzza ezeket az árakat. Itt átlagosan inkább ilyen 700-800 ezer forintos négyzetméter árakkal találkozhatunk.
Balla Frigyes, a Balla Ingatlan Irodák operatív igazgatója, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltad máskor is.
Én köszönöm a lehetőséget.
Merre tart a logisztikai piac?
És a vonalban van Szucsány György, a Waberers csoport ingatlanfejlesztési igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Ugye mostanában azt lehet hallani, hogyha az ingatlanpiacról beszélünk, hogy tulajdonképpen a logisztikai ingatlan az, ami dübörög, és ahol fejlesztenek, akárha az ingatlan befektetőkről van szó, akárha a professzionális, vagy hát az iparágban működőkről, mint ugye az önök esetében is. Ez azt jelenti, hogy akkor a logisztika az egy olyan iparág, ami most dübörög, vagy az ingatlan az ettől azért elválik? Bár ezt én nehezen tudnám elképzelni.
Igen, én azt gondolom, hogy egy hosszú ideig konstansan működő szegmens a COVID után jelentősen látható módon kilőtt végre az ingatlan fejlesztők, utána befektetők is ráfordultak egy kicsit erre a sokáig meglegált szegmensre, és a logisztika, az ipari ingatlan fejlesztések azt gondolom, hogy hosszú idő óta most a virágkorukat élik. Ugye a logisztikát tekintve ez egy nagyon érzékeny iparág, ugye a logisztika az, ahol nagy szakmai alázat, tudás és tapasztalat szükséges, hogy ez a kicsi haszonkulcsán működő iparágat is folyamatos eredménytermelően lehessen működtetni. Számunkra pedig logisztikai szolgáltatóként ugye az infrastruktúra az kiemelten, és így a csarnokok is kiemelten fontos jelentőségűek.
Na most az, hogy egyébként szinte egész Európában csökkenőben van az ipari termelés, lehet hallani, hogy egyébként a fuvarosok folyamatosan panaszkodnak, hogy egyre nehezebb fuvar találni, illetve hát egyre olcsóban kell bevállalni, tehát megy az egymás alá ígérgetés, csak hogy az autók menjenek. Ezt egyébként bizonyos nagyság fölött, vagy bizonyos komplexitás fölött már nem annyira érzik a cégek, vagy de érzik, csak van miből elvenni.
Érzik, egyértelműen érzik. Nyilván a méretgazdaságosság és a nagy méret az azért segít a hatékonyságban. Én azt gondolom, hogy itt most szét kell látni, a fuvarozás az egy nagyon-nagyon költségérzékeny iparág. A logisztika is hasonló, ugye multinacionális cégek előszeretettel szeretnek költeni sales-re, marketingre, de a fuvarozás az, hogy A-ból B-be el kell juttatni egy szükségesen a terméket, vagy valahol éppen tárolni és kezelni kell, az nem a szeretetten pénzköltést igénylő kategória, de sajnos egy szükséges dolog. Ugye a COVID, amit említettem, azért is jelent egy pár fordulatot, mert megtanulták értékelni a fogyasztók a saját példájukon, a háztartásaikban, hogy milyen fontos is, hogy a legnagyobb lezárások ellenére is a logisztika, a háttérlogisztika, a fuvarozás az működjön, és ugye a boltokban meg az asztalokra étel kerülhessen.
Ugye a Waberers hatalmas fejlesztésekbe kezdett. Ha csak rögtön egyet említsünk itt közel Budapesthez, Ecseren elkészült egy 47 ezer négyzetméteres új saját építésű raktár. Egyébként ez 47 ezer négyzetméter nekem nagyon soknak tűnik, de hogy ezek a nagyságrendjét érzékeljük, ez ugye az átlagos raktár épületek között hol helyezkedik el méretben?
Igen, hát 47 ezer négyzetmétert talán így a foci EB idején a legjobban akkor tudnám szemléltetni, ha azt mondom, hogy 7 darab focipályát, vagy akár 180 teniszpályát tudnánk felfesteni a csarnok alapterületére. Ezzel azt gondolom, hogy a méretet jól érzékeltetjük, de hogy professzionális oldalra is tereljem. Ez a Ecser ugye gyakorlatilag budapesti agglomerációban egyik legdinamikusabban fejlődő rész, nyugati ipari parkban, ugye logisztikát tekintünk, ahol ugye a lokáció kiemelt jelentőségű, itt az autópálya közelsége és a nemzetközi repülőterünktől való távolságunk az alkalmasra teszi, hogy sokféle ügyfél igényt kiszolgáljunk. 13,5 hektáros területen épült meg ez a csarnok, amire igazán büszkék vagyunk, az a nagyon magas műszaki tartalom és a fenntarthatóság. 18 milliárdos beruházás, büszkén jelentjük ki, hogy a Waberers történetének is az egyik legnagyobb, vagy eddigi legnagyobb zöldmezős beruházása volt, és igen, ahogy említettem, elkészültünk a csarnokkal, a megvalósításból a hasznosítás fázisába léptünk.
És erre a helyre milyen hasznosítást terveztek, tehát kinek, kiknek építették?
Igen, hát alapvetően a szerződéses logisztikai üzletágunkról van szó, ugye mi nem tudunk és nem is akarunk megállni, hiszen ugye a piaci részesedésünk az domináns, több mint 40%-a, amiből a szerződéses logisztikai technikai piacból a Waberers részesedése, és ugye folyamatosan bővül az ügyfélkörünk, az bővülő ügyfélkörünk egyre növekvő igényeket támaszt felénk. Alapvetően három célt tűztünk ki magunk elé, az, ami az ingatlanfejlesztési oldalról ezt a szerződéses logisztikai üzletágat tudja támogatni. Az egyik, hogy megújítjuk a portfóliónkat, ugye egy folyamatosan épülő modern hálózattal alacsony költségszinten üzemelő létesítményeket szeretnénk fejleszteni. A másik, hogy nem csak hogy megújítjuk, hanem bővítjük is. Beszélünk itt a door-to-door disztribúciót országos lefedettséggel, ugye a depóhálózatunk bővítése, valamint ugye tudjuk, hogy a logisztikai szegmest és az ingatlan fejlesztéseket is nagyban katalizálja most az országba érkező számos nagy befektető, főként az elektromobilitáshoz kapcsolódó új nagy beruházásokat is ki kell szolgálni. Azt gondoljuk, hogy ezeken a helyszíneken, ezekhez a beruházások az a Waberersnek magas hozzáadott értéke lesz, szükség lesz a nagy professzionális komplex logisztikai szolgáltatásokra is, a harmadik pedig a regionális terjeszkedésünk.
Említette a kínai gyártókkal kapcsolatos fejlesztéseket. Önök arra számítanak, hogy ez önöknek mindenképpen plusz üzletet hozhat?
Én azt gondolom, hogy van egy olyan rész, amik ezek a nagy beruházások ugye megtelepednek és megépül a szükséges infrastruktúra, klasszikusan a gyárberuházások. Én azt gondolom, hogy ebben is a Waberers már most is és a jövőben is szerepet tud vállalni. Beszélhetünk itt azért az ömlesztett anyagok szállításáról, a gyárhoz szükséges telepítendő berendezésekről, a gyári berendezéseknek a logisztikájáról. Hát mi ugye nemrég akviráltunk egy vasúti logisztikai szolgáltatót is, hogy a vasúti szállítási képességeinket is tudjuk növelni. Ebben már most is részt veszünk, és ezt a jövőben szeretnénk továbbra is erősíteni. Ez jó példa például ugye a PSP terminál Szegeden a BYD gyár közelségében. A másik pedig, amikor a gyárak megépülnek, termőre fordulnak és aktívan elkezdenek termelni, akkor a core business maga a gyártásnál egyre inkább megjelenik majd, vagy a kiszervezett, vagy a házon belül tartott logisztika, és mi mindebben az outsource, mind az in-house logisztikába nagyon erősen ott leszünk, és tudjuk ezeket a nagy befektetőket a logisztikai szolgáltatásainkkal segíteni, támogatni.
És akkor az a stratégiai terjeszkedés, amiről az imént beszélt, illetve az új fejlesztések, azok mind a jövőben létrejövő iparokhoz kapcsolódnak. Már csak abból is gondolom, hogy például Debrecenben is létrehoztak egy nagy logisztikai központot.
Kitartunk, felépítettünk ugye a középtávú stratégiáink részeként egy nagyon erős vezérelvet mentén haladó ingatlanfejlesztési koncepciót is. Említettem, hogy nem tudunk és nem is akarunk megállni. Debrecen az valóban a következő lépcsőt jelenti számunkra is. Pár területet vásároltunk, tervekkel rendelkezünk, augusztusban szeretnénk megindítani a kivitelezést is a következő csarnokunk fejlesztésére. Debrecenről ugye nem kell túl sokat említenünk, az e-mobilitáshoz kapcsolódóan egyértelműen bizonyított a térség, számos milliárd eurók jelentős befektetések történnek, számos nagy befektető választott a Debrecent helyszínéről, így azt gondoljuk, hogy így a BMW gyártő szomszédságában vásároltálkünk el, és az azon létesülő logisztikai központtal abszolút ott leszünk, ahol nekünk lennünk kell.
Ugye Szerbiában terjeszkedik a Waberers, és Belgrádban is terveznek egy csarnokot építeni. Miért pont Belgrád?
Azt gondolom, hogy látni kell hozzá a középtávú stratégiánkat. Ugye nekünk egyértelmű célunk az, hogy amit említettem, hogy az országon belül, Magyarországon belül piacvezető logisztikai szolgáltató vagyunk. Látjuk a makrogazdasági trendeket, ismerjük a cégünk tudását, tapasztalatát, azt gondoljuk, hogy ezt a képességünket ki tudjuk terjeszteni a környező országokra is. Hasonlók a fogyasztási szokások, geográfiai adottságok, mi ezt meg tudjuk csinálni. Hogy miért Belgrád? Idén márciusban zártunk egy akvizíció, többségi tulajdont vásároltunk egy helyi MB International nevezetű disztribúciós cégben, és egyébként Belgrádban azért is hiszünk nagyon, mert ha megnézzük, hogy hogyan növekszik a vásárló, hogy hogyan települnek be az ellátási láncok rövidülésével szintén a külföldi távol-keleti nagybefektetők, akkor azt gondolom, hogy ott igenis erős logisztikai potenciált látunk. A tágabb értelemben vett közép-kelet-európai régióban még mindig Bulgáriát, Romániát is megelőzően a legalacsonyabbak itt az iparági munkabérek, a kormány támogatja az infrastruktúra fejlesztéseket, számos autópálya, vasúthálózat fejlesztés folyik jelenleg is, a GDP elég jelentős, 1,7-1,85%-a körül visszaforgatják a fejlesztésbe, a logisztikai infrastruktúra fejlesztése a logisztikai szektor számára kiemelkedően fontos, és igen, ahogy említette, ezen az akvizícióval szertettünk Belgrád nyugati részében egy nagyon patinás ipari ingatlanra is, és hogy előzetes terveink szerint 2025-ben ott megindítjuk a csarnok fejlesztés, hogy az ott megtelepülő cégeket és a jelenlegi már meglévő logisztikai kapacitásunkat növelve tudjunk terjeszkedni.
És végezetül egy pár szót ejtsünk a fenntarthatóságról. Többször említette itt az interjú elején, hogy fontos önök számára a fenntarthatóság, a technológiai innovációk. Egy-egy ilyen fejlesztésnél milyen olyan technológiákat terveznek be, illetve építenek be ezekbe a raktárokba, amelyekről elmondható az, hogy fenntarthatóak, illetve jövőben mutató technológiát képviselnek?
Valóban többször említettem a fenntarthatóságot, de ez azért is fontos számunkra, mert ahogy említettem, a stratégiai célunkban azzal, hogy tényleg a közép-kelet-európai régiónak az első számú komplex logisztikai szolgáltatójává váljunk, mi úgy érezzük, minket azt különböztet meg a versenytársainkról, hogy magas hozzáadott értékű ügyfélközpontú és fenntartható szolgáltatásokat szeretnénk kínálni. Ez megjelenik mind a fuvarozásban, az alternatív hajtásláncú flottánkkal, vagy akár a logisztikát működtető csarnokjaink területén is. Én azt gondolom, hogy most, ami kvázi divatossá is vált a CSRD kötelezettségek és az ESG szerint, mi ezt már jóval évekkel megelőzően foglalkoztunk fenntarthatósággal, foglalkoztunk az ehhez kapcsolódó anyagok és energiák optimalizálásával, a tudatos gazdálkodással, hiszen nap végén ezek költségmegtakarítást is jelenthetnek, szóval én büszkén mondhatom, hogy nekünk már hosszú évek óta ez beépült a vállalati kultúrálunkba, a normál genetikánk részévé vált.
Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezek a fenntarthatósági célok, ezek nem csak ökológiailag fenntarthatóak, hanem gazdaságossá is teszik a működést. Különösen most, hogy jóval magasabbak az energiaárak, mint mondjuk néhány évvel korábban.
Így igaz, tehát a létesítményekben, ugye a munkabéreken, az energiák, ezek mind megjelennek a logisztikai szolgáltatásunknak a díjaiban. Számunkra nagyon fontos az, hogy mind a környezetvédelem, mind az anyagfelhasználás, mind a tudatos fenntartható üzemeltetéssel nap végén mind a befektetőink, az ügyfeleink és a dolgozóink elégedettségét növeljük. Hogyha műszaki technológiai vívmányokat is említjük, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a hulladékkezelésen, az építéshelyi hulladékok újrafelhasználásán, az épületben letelepített okosmérőken, az automatikus épületfelügyeleti rendszeren, a LED világításon, a hőszivattyús rendszeren, számos elektromos jármű, személygépjárműs, tehergépjármű töltésére alkalmas elektromos töltőket telepítettünk, óriási napelemparkot helyezünk el az épület tetején, ezek nap végén a fenntarthatóságon és a környezetvédelmen kívül valósan a napi működésünkben is megtérülést, megtakarítást jelentenek.
Szucsány Györgyöt, a Waberez csoport ingatlanfejlesztési igazgatóját hallották.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.